Ne féljetek, kegyes hívek, kik a megfeszített Jézust keresitek. Nincsen itt, mert feltámadott. Üres a hely, ahová tették. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Amen. Húsvétot ünneplő gyülekezet, magasztaljuk Urunkat, 185. énekünket keressük meg, és énekeljük el.
Krisztus lett a végazunk, halleluja! Ha ő fel nem támad, nincs többé bűn bocsánat, de élhez ért szent nevét, zengjük ő dicséretét, halleluja! Halleluja, halleluja, halleluja. Örvendezzünk, végadjunk, Krisztus lett a végazunk, halleluja.
Foglaljuk el helyünket, testvéreim, 356. húsvéti énekünket énekeljük el, felvirrat áldott szép napunk.
Felvirrat áldott szép napunk, ma teljes szívvel végadunk, ma győz a Krisztus és ha hint, drab lett sok ellensége mind, halleluja! Az ősi kígyót kint halált, poklot szenvedés jaját, legyőzte Jézus mesterünk, ki most feltámadott nekünk, halleluja! Az élet győz a mort halál, a prédát visszahatta már, nagy orságának vége lett, Krisztus hozott új életet, halleluja! A nap savöt, s minden mihél, ma bót örömmel felcserél, mert a világnak zsarnoka nem kelhet többé fel, soha, halleluja! Mi is éljünk, végadva hát. Halleluja!
Krisztus feltámadt, valóban feltámadt. Hallgassuk meg, testvéreim, Istenünk igéjét, ahogyan írva találjuk a húsvéti evangéliumot János írása szerinti evangéliumban. A 20. részből olvasom ezeket a sorokat, az első 18 verset ülve hallgassuk meg. A hét első napján korán reggel, amikor még sötét volt, a magdalai Mária odament a sírhoz, és látta, hogy a kő el van véve a sírbolt elől. Elfutott tehát, elment Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és így szólt hozzájuk. Elvitték az urat a sírból, és nem tudjuk, hová tették. Elindult tehát Péter és a másik tanítvány, és elmentek a sírhoz. Együtt futott a kettő, de a másik tanítvány előre futott, gyorsabban, mint Péter, és elsőnek ért a sírhoz. Előre hajolt, és látta, hogy ott fekszenek a lepedők, de mégsem ment be. Nyomában megérkezett Simon Péter is, bement a sírba, és látta, hogy a leplek ott fekszenek, és hogy az a kendő, amely a fején volt, nem a lepleknél fekszik, hanem külön összegöngyölítve egy másik helyen. Akkor bement a másik tanítvány, aki elsőnek ért a sírhoz, és látott és hitt. Még nem értették ugyanis az írást, hogy fel kell támadni a halottak közül. A tanítványok ezután hazamentek. Mária pedig a sírbonton kívül állt és sírt. Amint ott sírt, behajolt a sírboltba, és látta, hogy két angyal ül ott fehérben, ahol előbb Jézus teste feküdt, az egyik fejtől, a másik meg lábtól. Azok így szóltak hozzá. Asszony, miért sírsz? Ő ezt felelte nekik. Mert elvitték az én uramat, és nem tudom, hová tették. Amikor ezt mondta, hátrafordult, és látta, hogy Jézus áll ott, de nem ismerte fel. Így Jézus így szólt hozzá. Asszony, miért sírsz? Kit keresel? Ő azt gondolta, hogy a kertész az, ezért így szólt hozzá. Uram, ha te vitted előtt, mondd meg nekem, hogy hová tetted, és én elhozom. Jézus nevén szólította, Mária. Az megfordult, és így szólt hozzá héberül, rabbúni, ami azt jelenti mester. Jézus ezt mondta neki, ne érints engem, mert még nem mentem fel az atyához, hanem menj az én testvéreimhez, és mondd meg nekik, felmegyek az én atyámhoz és ti atyátokhoz, az én Istenemhez és a ti istenetekhez. Elment a magdalai Mária, és hírül adta a tanítványoknak. Láttam az Urat, és hogy ezeket mondta neki. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin, megtartóin. Jöjjetek, imádkozzunk! Örökkévaló Istenünk, Te előhoztad a halálból a mi Urunkat, Jézus Krisztus, a megváltás dicsőséges fejedelmét, aki a bűn és halál fölött örök győzelmet szerzett. Add nekünk azt az erőt, amely az övé volt, hogy vele együtt új életre támadjunk fel, és a hit győzelmével győzzük meg a világot. Add, hogy részünk legyen a feltámadásban az ő érdeméért, aki veled és a Szentlélekkel egységben uralkodik, örökkön örökké. Amen. Testvéreim, készüljünk az ige hirdetésre, 463. énekünk első versszakát énekeljük el.
Isten élő lelke, jöjj, áldva szállj le rám. Égi lángod járja hát, szívem és a szám. Hol Isten élő lelke, jöjj, áldva szállj le rám.
Testvéreim, Istenünknek az az igéje, amely alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni, írva található a felolvasott Szent Leckében, János evangéliumában, a 20. részben, a 17. és 18. verseket olvasom. Jézus ezt mondta Máriának: ne érints engem, mert még nem mentem fel az atyához, hanem menj az én testvéreimhez, és mondd meg nekik, felmegyek az én atyámhoz és ti atyátokhoz, az én Istenemhez és a ti istenetekhez. Elment a magdalai Mária, és hírül adta a tanítványoknak: láttam az Urat, és hogy ezeket mondta neki. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, amikor a húsvéti evangéliumot olvassuk, mindannyian egy picit hátra lépünk, és mindannyian egy picit elcsodálkozunk. Húsvéttal kapcsolatban kint járunk a temetőkertben, a felolvasott történet arról beszél, hogy megjelennek angyalok, ott van Mária. Hogyha kezünkbe vesszük az evangéliumoknak az összességét, akkor látjuk azt is, hogy nem egyedül ment a sírhoz, hanem elkísérték őt az asszonytársak. Ott van Péter, ott van János, a tanítványi körből megint csak kettő, nem egyedül az egyik vagy a másik, és belenéznek Jézus sírjába. Ezeket az embereket, akiket felsoroltunk, egyetlen egy közös dolog jellemzi, hogy ott vannak Jézus sírjánál. Ott vannak a temetőkertben. Tudjátok jól, ismerve a mi gyülekezetünket, hogy évről évre mi magunk is számos alkalommal állunk meg a temetőkertben. Majd 40-szer hangzik az evangélium egy-egy testvérünk ravatala, vagy éppen sírja mellett. Évente legalább 40-szer kint vagyunk a temetőkertben. És akinek pedig már ott nyugszik a szerette, rendszeresen látogatja a sírt, gondozza, rendszeresen ott van azért, mert látja, hogy az emberi életnek az utolsó nagy ellensége a halál, az valóság. Mindannyiunkat elér. A 80-as évek egyik legnagyobb hatású igehirdetője, Billy Graham, aki bejáratos volt az Egyesült Államok politikai osztályának legfelsőbb köreibe, egy alkalommal a kongresszusban előadással készült, és így kezdte az előadást: kedves demokraták és kedves republikánusok, egy dologban közösek vagyunk. Mindannyian meghalunk egyszer. Egyszer valóban eljön az a pillanat, hogy az utolsót dobban a mi szívünk is. Ezért világosan látjuk és világosan értjük az első tanítványokat, Jánost és Pétert, az asszonyokat, hogyha elolvastuk volna Lukács híradását, akkor az emmausi tanítványokat is, akik tele vannak kérdéssel, tele vannak szorongással, tele vannak félelemmel az élet és halál dolgai felől. Előző szolgálati helyünkön 1849-ben megbízást kapott egy lelkipásztor, hogy vezesse a gyülekezet közösségét, őt Kálnicki Pálnak hívják. Nem tudom, hogy az itt lévők közül valaki hallott-e róla, bevallom én sem, egészen addig, amíg Szokolyára nem költöztünk. És amikor elővettem egy gyülekezet életét bemutató kis könyvet, akkor nagyon részletesen leírja Makár, tiszteletes úr, Kálnicki Pálnak az érdemeit. Néhányat felsorolok. 1849. december 20-án lett a gyülekezet megválasztott lelkipásztora, és 1857-ben a presbitériumot, így mondom, rávette arra, hogy bontsák le a templomot, és építsenek egy újat. Ez a templom 1858 őszére elkészült, mint egy 900 férőhelyes. Ezt követően, mivel a templom harang nélkül árválkodik, 3 harangot vásárolt a gyülekezet a toronyba, majd iskolát épített Szokolyán, felújította a teljes lelkészlakást, azt mondja a visszaemlékező lelkész, hogy Isten gazdagon megáldotta őt gyermekekkel, én pontosan nem tudom hányal, gazdagon megáldotta őt gyermekekkel, de hagyatékában mintegy 12 ezer koronás alapítványt hagyott a gyülekezet közösségére, és ezt követően egykori beosztott lelkipásztora, Nagy István későbbi esperes, a Kálnicki hagyatékból, alapítványnak a pénzéből új orgonát épített az új templomba, valamint 6000 korona értékben még egy 2 tantermes iskolát és tanítói lakást is. Amikor oda kerültünk Szokolyára, kimentem a temető kertbe, és egy magas, nagyon elegáns díszes sír embermagasságú gazban állt. Kálnicki Pál sírja volt ez. Életét, földi pályafutását Kálnicki Pál a 19. század végén, majdnem a 20. század elején fejezte be. Majd a 2000-es évek elején, 100 évvel az ő halála után, 2 nemzedék alatt elfelejtette a település, hogy mit tett a közösségért. Kedves testvérek, ne legyenek kétségeink afelől, hogyha Jézus csak a sírig tartotta volna az ő életét, hogyha Jézus élete csak a sírig tartott volna, akkor 2 nemzedék. Mondjuk Pálé meg Lukácsé emlékezett volna arra, hogy kicsoda ez a Jézus Krisztus. Lehet, hogy Arimátia József sírját megjegyezték volna, de hogy kicsoda ez a Jézus Krisztus, ma nem tudnánk. Húsvét mindig arról beszél, hogy nem a halálé, nem a haldoklásé, nem a szenvedési az utolsó szó, és nem is az emberi reménységé. Ó, hányszor mondják ezt a mai keresztjének is, pedig mi azt reméltük, hogy Urunk, veled kapcsolatban ezt reméltük, ez a mi elvárásunk, ezt kértük volna. És Jézus egészen más feleletet ad, mint amit mi várnánk. Egészen más feleletet ad Péternek és Jánosnak, Máriának, a többi asszonynak, Tamásnak, a kételkedőnek, teljesen más feleletet ad az Emmausi tanítványoknak. Ő személyes feleletet ad. Gyakran félünk annak megfogalmazásától, hogy húsvét mindig nagyon személyes üzenet. Éppen ezért, hogyha valaki csak könyvként olvassa a Szentírást, akkor azt mondja, hogy sok benne az ellentmondás, vagy sok a hangsúlybeli eltolódás, én így fogalmaznék. De éppen ez adja meg számomra a hitelességét, valóságát, egyedüliségét. Feltámadt az Úr, valóban feltámadt. Hogyan ismeri fel ezt az egykori ember, és hogyan ismerheti fel a mai? Nagyon beszédes János evangéliumából az első néhány sor. Mária pirkadatkor talán még a szürkületben indul ki a sírhoz. Mint hogyha ilyen volna a látása, ilyen volna a közege, ilyen volna a gondolkodása, ilyen szürke, ilyen homályos, ilyen árnyékokkal teli, és hogyan lesz világossá, amikor Jézus Krisztus megszólítja őt. Mária, amikor kimegy a sírhoz, akkor nem lát mást, mint ürességet, mint hiányt. És nem csak az a fájdalom torródik a szívébe, amit az ő szerettének, Jézusnak, megváltójának, így mondom, hogy szabadítójának a személye jelent, hanem az a tény is, hogy nincs ott. Hát ott kell lennie. Olyan nincs, hogy egy elhunyt nincs a sírjában. Az emberi természet rendje szerint ott van. Amikor megállunk a temetések alkalmával a koporsó mellett, és mikor leeresztik a koporsót a sírgödörbe, minden ember szíve könnyes lesz. A legkeményebb emberek is megrendülnek. Azért, mert a koporsó és a hangosan vagy halkan gördülő homok és föld, a rögök, azok eltakarják onnantól kezdve azt, akit szerettünk. Nem látjuk többé. És nem csak az emlékek, és nem csak a jó és rossz dolgok tódulnak a szívünkbe, hanem ennek a ténye, hogy nincs itt, hogy hiányzik. Hogy jó volna még egyszer megérinteni, jó volna még egyszer megszólítani, de visszavonhatatlanul jelzi a sírgödör, hogy ez elmúlt, hogy befejeződött, hogy lejárt az idő. A Szentírás szerint az idő nem azért gonosz, mert gonosz emberek vannak az időben, hanem azért, mert szalad, mert pereg, mert fut, mert rohan, mert visszavonhatatlan. Az, amit ma elszalasztottunk, azt nem tehetjük meg holnap. És legfőképpen a sír erre emlékeztet bennünket. Ráadásul ott az első húsvét történetében nincsen Jézus. Nem látja. Kirabolta el? Kivitte el? Legalább annyit hadd tegyek meg, hogy leróljam az én kegyeletemet. És nézzétek, milyen egyszerű és milyen nagyszerű ennek az asszonynak a története. Bepillant a sírba, az üres sírba, és látott angyalokat. Lát rendezettséget, látja, hogy nincs összevisszaság. Néhány esztendővel ezelőtt hasonlóan kitűnő igehirdetést hallhattunk, mint tegnap Szűcs Ferenc lelkipásztor testvérünktől. Ő mondta, hogy még Jézus sírjában is rend van, nincs összevisszaság. Rend, minden a helyén van. Ott van az asszony, belepillant, és lát angyalokat. Ó, hányan szeretnének angyalokat látni közülünk? Hányan szeretnék ezt a biztosítékot? És nem csak látja ezeket az angyalokat, hanem beszél velük. És a döbbenetes az, hogy ugyanolyan rideg, ugyanolyan üres marad a szíve. Nem változik semmi. Hiába az üres sír, hiába egy mennyei jel, ő ugyanolyan, ugyanolyan összezavarodott, ugyanolyan magányos, ugyanolyan asszony marad. Tudjátok miért? Mert a sír felé néz. És nem veszi észre, hogy maga mögött ott áll már valaki. Tudom, hogy még őt is felcseréli, a kertésznek véri. De az ember életéből sokszor azt hiányzik, hogy ne a sír felé nézzen, ne az elmúlás felé nézzen, ne a reménytelenségbe nézzen, hanem egészen egyszerűen megforduljon, és egy picit maga mögé nézzen. Húsvétnak az első titka az, hogy a legreménytelenebb helyzetben is ott van Jézus, ha megfordulunk, és észrevesszük, hogy ott áll mögöttünk. Ha csak magunkkal vagyunk elfoglalva, a magunk fájdalmával, panaszával, bajával, akkor lehet, hogy hiába szólítgat, hiába simogat, hiába van jelen a mi életünkben, nem vesszük őt észre. Íme az első nagy fordulat és nagy változás akkor történik, amikor Mária szembe találja magát Jézus Krisztussal. Amikor Jézus megszólítja őt. Emlékeztek, néhány héttel ezelőtt beszéltünk az üdvösség rendjéről, az üdvösség útjáról, nem fejeztük be ezt a sorozatot, csak jöttek az ünnepeink. Azt mondtuk, hogy az első lépés mindig az, hogy az Isten megszólít. Hogy az Isten azt mondja Ábrahámnak, hogy Ábrahám, azt mondja Mózesnek, hogy Mózes, azt mondja Péternek, hogy Péter, azt mondja Lévinek, hogy Lévi, azt mondja Saulusnak, Paulusnak, hogy Saul, azt mondja Máriának, hogy Mária, azt mondja Mártának, hogy Márta. Így kezdődik mindig az Isten szólításával az ő útja és munkája. Majd amikor felismeri Mária Jézust, akkor egy különleges dolog játszódik le benne. Ott szeretné folytatni Jézus történetét, ahol Jézus története nagypénteken abba maradt. Nagyon sok ember van így, hogy az életet ott szeretné folytatni, ahol egy törés jelent meg benne. Gondoljatok csak vissza azokra az álmaitokra, amely álmok megjelentek gyermekkorotokban. Mi leszel, ha nagy leszel? Mit fogsz megtenni? Te hogyan neveled majd a gyermekeidet? Mindannyian végigmentünk ezeken az utakon. És amikor ugyanabban a szituációba kerültünk, mint amelyben talán a szüleink voltak, vagy vannak, akkor ezek az álmok szertefosztottak. Aztán utána jönnek a tervezgetések. Amikor ét nappallá tesz az ember, akkor általában így fogalmaz, hogy majd, amikor nyugdíjas leszek, majd akkor bepótolok mindent, majd akkor lesz időm mindenre, majd ott folytatom, ahol az álmaim abban maradtak. És idősebb testvéreim mondták el, beleértve a saját szüleimet is, hogy ott már nem lehet folytatni. Ott valami egészen új kezdődik. És hányan vannak, akik így gondolnak, az élet, a halál és az élet folytatása, mondjuk most így először az örök élet felől, majd azt folytatják, amit itt ebben a földi életben végeztek. Majd ugyanott folytatódik. És azt mondja Húsvét, hogy nem. Egészen új kezdődik. Jézus mutat valamit abból, hogy van folytatás, és ezt látjuk ma is, itt a mindennapok világában. Amikor Jézus kihozza Lázárt a sírból, amikor feltámasztja őt, akkor azt olvassuk János evangéliumában a 12. részben folytatólagosan, hogy asztalhoz telepedik Lázár, Máriával és Mártával együtt, Jézus közösségébe, azaz folytatja az életét. Amikor feltámasztja Jézus Jairusnak a lányát, 12 éves kislányt, akkor azt mondja Jézus, hogy adjatok neki enni. Hát ez a természetes. Folytassa az életét ott, ahol elkezdte. De Húsvéttal nem ott folytatódnak a dolgok, ahol elkezdődtek. Ott nem lehet már ugyanúgy megragadni Jézus Krisztust, mint korábban. Azt mondja Jézus, nagyon érdekes mondom, ne illess engem, mert én már nem ugyanaz vagyok. Ne fogj vissza engem. A Húsvét történeteinek az az érdekessége, és az a titka, hogy ott Jézus jelenik meg mindig és mindenütt. Egyszer olvassátok végig így az evangéliumoknak az utolsó híradásait. Jézus jön és megjelenik, középre áll, és azt mondja, békesség nektek. Odaáll Tamással szembe, és azt mondja, gyere, vizsgálj meg! Oda lép az Emmausi tanítványokhoz. Most megszólítja Magdalai Máriát. Jézus az, aki jön, egészen új kezdődik. Azért kezdődik egészen új, mert Jézus, amikor feltámasztja Lázárt, a naini ifjút, Jairus lányát, akkor csak jelet mutat. De benne az örökké valóság kezdődik. Egy egészen új életforma, egy egészen új lét. Így hívjuk örök élet. Kedves testvérek, az Ószövetségnek is volt egy ilyen előképe, Általában ezt az előképet mi mindig nagypénteken említjük. A Páska volt ez a kép. A tízcsapás történetéből az utolsó, amikor Isten azt mondja, megbüntetem Egyiptom népét, és minden elsőszülött meghal. Kivéve, mondja Mózesnek, vágjatok le egy bárányt, ennek az egyéves hibátlan báránynak a vérével kenjétek meg a szemöldökfát, az ajtófélfát, és elkerüli majd a halál angyala ezeket az hajlékokat, ahol látja a vért. Általában mi nagypénteken mondjuk azt, nagyon helyesen, hogy íme a bárány, amit ott levágnak, előképe Jézus Krisztusnak, az Isten bárányának. És elfeledkezünk arról, hogy a Páska az mégiscsak életet mentett. Ott a házban lévők, az elsőszülöttek, a fiak életben maradtak, de folytathatták az életüket, s majd egyszer meghaltak. Húsvétkor pedig az történik, hogy Jézus beteljesíti nem csak úgy, mint húsvéti bárány az ő küldetését, hanem úgy is, mint aki megment, mint aki megőriz, mint aki kiragad, nem a testi halálból, hanem az örök elmúlásból és kárhozatból. Húsvét ezért diadal, kedves testvérek, ezért győzelem, mert valami egészen mást jelenik meg benne, amit a szem nem látott, és ember szíve meg sem sejtett. Azt készítette Isten az őt szeretőknek. És amikor ez megtörténik, amikor Mária ebből kezd valamit megérteni, akkor nem tarthatja vissza magát. Olyan szép, bevallom őszintén, engem megindított, hogy húsvétot nem egy akkreditáló bizottság minősíti. Nem arról van szó, hogy kiültetik Kajafást, kiültetik Annást, kiültetik Heródest, kiültetik Pilátust, és azt mondják, hogy most én eldöntöm, hogy volt-e húsvét vagy nem. Hanem Jézus az ő tanítványainak közösségében jelenik meg. Az ingatag hitű, kérdésekkel teli tanítványok életében jelenik meg. És ezeket a tanítványokat a feltámadt Úr Jézus úgy nevezi, hogy az én testvéreim. Gyönyörű, amit Jézus mond. Ő az övéit győzi meg, az ő létéről, valójáról, életéről. Az övéi közé megy újra, mert tudja, hogy őket kell bátorítani, erősíteni, nekik kell bemutatkozni. Élek én. Így jelenik meg Máriának, így jelenik meg Tamásnak, akiket felsoroltam, így jelenik meg Pálnak, az övéinek. És ezek az emberek, akiknek megjelent Jézus Krisztus, ezek az emberek nem tarthatják vissza magukat, és felkiáltanak, láttam az Urat. Láttam, biztos vagyok benne, hogy ő él. Nem kell, hogy más bebizonyítsa, nem kell, hogy más megmagyarázza, nem értem a titkot, nem tudom megmagyarázni, hogy mi történt. Nem tudom, hogy hogyan történt, nem tudom, hogy ez fizikai, kémiai, vagy egyéb történés volt. Nem tudom. Nem tudom leírni térrel és idővel, nem tudom leírni dimenziókkal. De láttam. És ez nem vízió volt, nem képzelődés, hanem valóság. Erről szól a teljes tanítványi bizonságtétel. Erről szól az 500-aknak híradása, amit olvasunk a korintusi levélben. Erről szól Pál, erről szól Péter. Így fogalmaz az apostol. Mi nem meséket mondunk, hanem amit láttunk és megtapasztaltunk. Testvérek, én hiszek ezeknek a bizonságtevőknek. Hiszek azért, mert én is találkoztam vele. Engem is megszólított, engem is megváltott. Ez húsvét, igazi üzenete. Amen. Jöjjetek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által megállunk csendesen, mi magunk is a feltámadott előtt, és várjuk a te személyes szólításodat, szavadat. Bocsásd meg nekünk, Urunk, hogy mi sokszor csak a láthatókra nézünk, a láthatók pedig elborzasztanak bennünket, vagy csak ideig és óráig tartanak, rövid a szavatosságuk. Engedd meg, hogy hátra nézzünk, hátra pillantsunk, és észrevegyünk téged. Köszönjük neked, Úrunk Jézus Krisztus, hogy húsvéttal valami egészen új kezdődött el. Nem pusztán a réginek folytatása. Nem az a mi vigaszunk, hogy most megláttuk a halált, és utána újbra meg kell halnunk, hanem az a mi vigasztalásunk és örömünk, hogy te örök életet készítesz a tiédnek. Ezt ígérted, elmegyek, hogy helyet készítsek nektek, és ha majd elmentem és helyet készítettem, ismét eljövök, és magam mellé vesztek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is. Köszönjük, hogy ezt mutattad meg húsvétkor, ezt az egészen újat, ami minőségében más, mint eddigi életünk. És nem csak idejében, hogy örökké tart, mert mit érne az örökké tartó szenvedés, gond, fájdalom, betegség, baj, elesettség, sírás, gyász? Mit érne, hogyha örökké kellene ezt hordanunk? Köszönjük, hogy húsvét azt jelenti, hogy ezek elmúltak. Te kimondtad felettük az ítéletet. Imádkozunk hozzád, Urunk, a mi közösségeinkért, gyülekezetünkért. Imádkozunk hozzád minden szolgáló tagjáért, kis csoportjáért. Attól, hogy egymást erősíthessük a feltámadódó vetett hittel, hogy ne legyünk magányos harcosai és magányos farkasai ennek a világnak, hanem olyanok, akik belőled táplálkoznak, téged ismernek és téged adnak át, hogy mi vagyunk a te tanúid ezen a világon. Imádkozunk hozzád, Urunk, az emlékezőkért, a gyászolókért, a sírókért. Imádkozunk hozzád, Urunk, az örvendezőkért. Imádkozunk hozzád, Urunk, azokért a testvéreinkért, akik most ünnepre érkeztek ide, talán vendégként a mi házunkba, templomunkba. Imádkozunk hozzád a kismamákért. Imádkozunk hozzád azokért, akik útra készülnek. Imádkozunk hozzád azokért, akik talán az elmúlt napokban, hetekben hallották meg a diagnózist, orvosi leletet életükről, és ez nem kedvező. Imádkozunk hozzád, Urunk, azokért, akik kórházi ágyakon fekszenek most is, és kórházi ágyakon hallgatják a te evangéliumodat. Imádkozunk hozzád, Urunk Jézus Krisztus, azokért, akik életében emberi lehetőségek bezáródtak, akik úgy érzik, hogy a munka vagy a pénz szűkében vannak, és nem tudnak gondot viselni szeretteikről. Imádkozunk hozzád, Urunk, e város minden lakójáért, polgáráért, vezetőiért, vezetettjeiért. Imádkozunk hozzád református egyházunk előjáróiért. Imádkozunk hozzád népünkért, nemzetünkért, határainkon belül és határainkon túlélő testvéreinkért. Krisztusért kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Amen. Testvéreim, készüljünk az úrvacsora közösségére, helyünket elfoglalva, 435. dicséretünket énekeljük mindkét verszakával. Jézus mondja, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, hogyan szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az úrvacsorát. Leírják az evangéliumok is, de legteljesebben Pál apostol a korintusiakhoz írott első levelében, a 11. fejezetben a következőképpen. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultatott, vette a kenyeret, hálákat adva megtörte, és ezt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti érettetek, megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a poharat is vette, miután megvacsoráltak, és ezt mondta, e poháram az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Amen. Testvéreim, hallottuk az igét, és szemünk előtt vannak a látható jegyek. Az Úr halálát hirdeti, és felkészít bennünket az ő visszajövetelére. Jöjjetek, magasztaljuk a mi Urunkat, adjunk hálát neki, könyörögjünk szent lelkéért, imádkozzunk. Urunk, hozzád emeljük lelkünket, és téged magasztalunk, mert igaz és méltó, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked, Urunk és Atyánk. Téged magasztalunk mennek és földnek teremtőjét, aki az embert a magad képére és hasonlatosságára teremtetted, és aki szereteteddel és irgalmaddal mindeneket fenntartasz. Magasztalunk téged, Urunk, mindenek felett Jézus Krisztusért, az ő dicsőséges feltámadásáért. Ő a mi húsvéti bárányunk, aki szenvedett értünk, aki feláldozta magát a világ bűneiért, aki halálával legyőzte a halált, és feltámadásával örök életet szerzett számunkra. Hálaadással emlékezünk Jézus testé lételére, életére, halálára, dicsőséges feltámadására és mennybe menetelére. Dicsérjünk téged állandó közbenjárásáért és jobbodon való uralkodásáért. Dicsőítünk téged a te szent lelkedért, aki újjászül bennünket, és a keresztségben elpecsétel, hogy a te néped legyünk. Most azért arra kérünk, küld el ránk szent lelkedet, hogy szenteljen meg bennünket a kenyeret és a bort, melyek a te ajándékaid és kezünk munkájának gyümölcsei. Szentlélek Isten, add, hogy a kenyér, amit megtörünk, a Krisztus testével való közösségünk legyen. Szentlélek Isten, add, hogy a pohár, amit magunkhoz veszünk, a Krisztus vérével való közösségünk legyen. Hogy miközben magunkhoz vesszük a kenyeret és a poharat, az ő testének és vérének lehessünk részesei, és tápláltassunk az örök életre, a kegyelemben való növekedésre, ami Urunk Jézus Krisztus által, akivel a Szentlélek egységében élsz és uralkodsz örökkön örökké. Amen. Bűneinket 459. dicséretünk első verszakát elénekelve valljuk meg. Az Isten bárányára letészem bűnömén.
Letészem bűnömért.
Valljuk meg hitünket, mondjuk el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Testvéreim, hitünk és lelkiismeretünk megvizsgálásáért a szent jegyek vétele előtt feleljünk a kérdésekre őszinte szívvel. Hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nekünk az Úr Jézus Krisztus a Szentlélek által bűneink bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére az ő szent testét és vérét? Ha igen, feleljük, hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy a szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek jele és pecsétje? Ha igen, feleljük, hiszem és vallom. Végül ígéritek-e, hogy hálából odaszánjátok magatokat élő, szent és Istennek kedves áldozatul? Ha igen, feleljük, ígérem és fogadom. Mindezeket, testvéreim, veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért, mint az én Uramnak, Jézus Krisztusnak, méltatlan bár, de elhívott szolgája, hirdetem ti néktek bűneitek bocsánatát, és az örök életet, melyet megad a mi Istenünk mindazoknak, akik kérik és hittel fogadják. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Testvérem, akik méltóképpen elkészültetek az úrvacsora közösségére, járuljatok a terített asztalhoz. Foglaljuk el helyünket, és elsőnek 440. dicséretünket énekeljük, majd a 438-at. Testvérem, így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az úrvacsorát. Így éltek vele az apostolok, az egyházatyák, a reformátorok, hitvalló őseink és Isten kegyelméből most mi is. Minek előtte elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Ne uralkodjék többé ti bennetek a bűn, sőt viseljétek magatokat a ti keresztény rendeltetésetekhez méltóan, hogy semmi és senki meg ne foszthasson Istennek attól a szeretetétől, melyet megbizonyított Jézus Krisztusban. Legyetek, mint az ő szentjei és szerettei, könyörületesek. Öltözzétek fel a jóságot, alázatosságot, szelídséget, béketűrést, szenvedjétek el egymás szeretetben. És ha egymás ellen valami panaszotok volna, bocsássatok meg egymásnak, amiként Krisztus is megbocsátott néktek. Az Isten békessége uralkodjék a ti szívetekben, melyre el is hívattatok egy testben, mely Krisztus teste, az egyház. Jöjjetek, imádkozzunk! Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledd, mennyi jót tett veled. Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a sírból, szeretettel és irgalommal koronáz meg. Áldjátok az Urat, ti teremtményei, mindenütt, ahol uralkodik. Áldjad lelkem az Urat. Amen. Mondjuk el Urunktól tanult imádságunkat. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáld meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvéreim, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Kedves testvérek, engedjétek meg, hogy magam és családom nevében Istentől gazdagon megáldott húsvéti ünnepet kívánjak kedves mindannyiótoknak. Mert azért halt meg és támadt fel és elevenedett meg Krisztus, hogy mind a holtakon, mind az élőkön uralkodjék. Isten áldja meg a pomázi és csobánkai gyülekezetet azzal, hogy Úrnak látja és dicsőíti az értünk halt Isten egyszülött fiát, Jézus Krisztust. Szeretettel köszönt bennünket Pap Lászlóné, Erzsike néni. Kedves testvérek, engedjétek meg, hogy figyelmetekbe ajánljam gyülekezetünk presbitériuma által meghirdetett rajzpályázatot. Ennek címe Kedvenc bibliai történetem virágvasárnaptól pünkösdig. A rajzpályázaton részt vehet minden pomázi és csobánkai óvoda, nagycsoportos és általános iskola alsó tagozatos gyermek. A rajzokat szeretettel várjuk 2013. május 12-éig a lelkészi hivatalba. Részletek a plakátjainkon, illetve gyülekezetünk honlapján olvasható. Mint ahogy tudjátok, testvéreim, azt is a 2013. évben rendkívül sok változás állt be országunk életébe. Így az oktatási intézmények is más struktúrában működnek 2013. január 1-től. És bizonyára azt is hallottátok már, hogy 2013. szeptemberétől kötelező lesz első és ötödik osztályban a polgári erkölcs oktatás, illetve polgári erkölcs oktatáson való részvétel. Az új köznevelési törvény lehetőséget biztosít az egyházak számára, hogy szabadon választható, de kötelező tantárgyként taníthassák következő esztendőben felmenő rendszerben első és ötödik osztályban, így itt mondom, a református hit és erkölcstant. Szeretettel kérjük testvéreinket, hogy az elkövetkezendő napokban, mikor pomázon az elsősök beiratására kerül sor, de az országban összességében egy időpontban lesz minden gyermek beiratása, válasszák református testvéreink a református hit és erkölcstan oktatást. Gyülekezetünk presbitériumából, gyülekezetünk tagjai közül néhányan képviselik majd magukat a beiratkozáskor. Lesz egy kis feliratuk, református szervező. Egy régi kis táblát alkalmazunk most jobb hián erre a célra. Bármilyen kérésük, kérdésük van, kérem testvéreimet, hogy forduljanak majd a beiratkozáson résztvevő református gyülekezeti tagokhoz. Minden iskolában jeleztük, hogy ott leszünk a beiratkozáskor. Nyilván erőszakot semmilyen formában nem gyakorlunk, nem is volt eddig sem célunk, ezután sem lesz. Csak minden testvérünknek a lelkiismeretére bízzuk ezt a kérdést, hogyha reformátusnak vallja és érzi magát, akkor kérem, hogy gyermekét, unokáját is irassa be református hit és erkölcstan órákra. Két dolgot hadd mondjak el ezzel kapcsolatban. Az első az, hogy mint minden oktatás eddig is tartottunk hittant az iskolákban, csak nem ilyen jelleggel, ingyenes, nincsen kötelezettsége. Sőt, presbitériumunk úgy döntött néhány évvel ezelőtt, nem most, hogy a tankönyvet is kedvezménnyel vagy ingyenesen bocsátja a hitoktatásban résztvevők részére. A másik, amit szeretnék ezzel kapcsolatban elmondani még a hit és erkölcstannal kapcsolatban, hogy nem lesz a gyermekeknek több órája attól, hogy hit és erkölcstan órákra járnak majd, hiszen a református hittannal párhuzamosan lesz az iskolában a római katolikus hittan, ahogyan hallottam, részt vettem egy megbeszélésen, az evangélikus hittan, a görög katolikus hittan és az erkölcstan. Tehát az osztály ad abszurdum, ennyi részre fog válni egy időben, különböző osztálytermekben, évfolyamonként történik majd a tanítás. Kedves testvérek, néhány héttel ezelőtt presbitériumunk úgy döntött, hogy céladakozást hirdetünk úrvacsorai kiskelyhek kiegészítő vásárlására. Összességében további 150 ezüstözött kiskelyhet vásárolnánk, mely darabonként 1905 forintba kerül, összességében a 150 darab pedig 285.750 forintba kerül az adott árajánlat alapján. Aki jó szívvel járulna a kiskelyhek kiegészítéséhez és vásárlásához, kérem, hogy tegye meg ezt a lelkészi hivatalban. 2013. április 7-én 10 és 16 óra között Női szerepeink, lelki hangulataink címmel egyházmegyei női csendes nap lesz a Fót központi református gyülekezetben. Igét hirdett Pap Lászlóné nagytiszteletű asszony, gyülekezetünk korábbi lelkipásztora, előadással pedig Bíró Délia klinikai szakpszichológus szolgál. Szeretném újra megköszönni testvéreim adományát, melyet eljuttathattunk az Őrbottyáni Református szeretetotthonba, Juhán Zsófia otthonba, melyet megköszönt az intézmény vezetője, Navc Katalin. Hadd hirdessem, hogy milyen adományt tudtunk elvinni testvéreink jóvoltából, támogatásából. 122 kg lisztet, 145 kg cukrot, 82 kg rizst, 41 kg tésztát, 27 liter olajat, 23 kg sót, 10 kg burgonyát, 8 kg mézet, 5 rúd szalámit, 32 doboz májkrémet, 20 doboz konzervet, 15 üveg szörpöt, illetve lekvárt, 5 kg ételízesítőt, 11 kg gabonapelyhet, 19 kg édességet, 24 doboz teát, 2 liter ecetet, 1 citromlevet, 1 kg búzadarát, 27 kg mosószert, 26 flakon tisztítószert, 8 liter szappant, 844 tekercs WC-papírt, 4200 szalvétát, 11 doboz írószert, gyurmát, 19 csomag félmásoló papírt. Isten áldja meg adakozó testvéreinket és mindazokat, akik az adománygyűjtést megszervezték, akik a szolgálatban részt vettek. Szeretném megköszönni gyülekezetünk minden tagjának elmúlt heti munkáját. Köszönöm, hogy többször itt voltak férfi testvéreim és segítettek a hó lapátolásában. Az időjárás még egy picit távolabb van, a húsvéttól néha karácsonyi időket is idéz. Fájdalommal hirdetem, hogy az elmúlt héten megszólaltak harangjaink. 2013. március 14-én elhunyt Szalai László testvérünk 84 éves korában. Temetése 2013. április 5-én 14 órakor lesz a Csobánkai temetőben. 2013. március 19-én elhunyt Sós Lászlóné született Kalcsevics Irén testvérünk 87 éves korában. Nagy tiszteletű asszony temetésére 2013. április 6-án 9 órakor kerül sor a budakalászi Csalogány utcai köztemetőben. Istenünk vigasztalja meg lelkipásztor testvérünket, gyülekezetünk tagját, mindannyiunk Laci bácsiját. Adjon az Úristen sok erőt, hiszen az elmúlt két hónapban másodszor áll majd meg ravatal mellett. Januárban fiát gyászolta, most pedig feleségét. 2013. március 27-én 14 órakor harangszólt Régiusz Lajos halálának 33. éves évfordulóján. Emlékezett rá a Régiusz és az erdélyi család. Isten adjon vigasztalást testvéreinknek. 2013. március 27-én 15 órakor harangszólt Kovács István halálának 5. éves évfordulóján. Emlékezett felesége, két fia és családja, az Úristen vigasztalja meg őket is. Testvéreim, alkalmaink a következő napokban így alakulnak. Holnap, húsvét hétfőjén, 9 órakor ünnepi istentiszteletünk lesz Csobánkán, Cakó Zoltán negyed évfolyamos teológiai hallgatószolgálatával. Ugyancsak ünnepi istentiszteletünk lesz úrvacsorai közösségben Pomázon, holnap legátus testvérünk szolgálatával. Kedden a csobánkai bibliaóra elmarad, a kékkereszt alkalmat megtartjuk. Szerdán 6 órakor bibliaóránk lesz Pomázon, 19 órakor pedig tájékoztatásra kerül sor mindazok részére, akik a beiratkozáson gyülekezetünket szeretnék képviselni az iskolákban. Pénteken 7 órakor ifjúsági bibliaóránk lesz, vasárnap 9 órakor Csobánkán, 9:30 pedig Pomázon lesz istentiszteletünk. A mai napon szolgálatunk lesz, még otthonokba visszük az úrvacsora jegyeit, illetve 17 órakor, 5 órakor Pilis Szentkereszten a római katolikus templomban tartunk húsvéti ünnepi istentiszteletet. Kedves testvérek, levélben köszöntötte gyülekezetünket a Magyarországi Református Egyház elnöksége is, dr. Huszár Pál főgondnoka, zsinat világi elnöke, és dr. Bölcskei Gusztáv püspök, a zsinat lelkészi elnöke. Hadd kérjem vendégünket, legátus testvérünket, hogy néhány mondatban mutatkozzék be gyülekezetünknek.
Köszöntöm én is a gyülekezetet, testvéreimet. Én Cakó Zoltán vagyok, mint amint hallották. 27 éves, 4 éves teológus hallgató. Hát rólam talán annyit érdemes tudni, hogy 18 éves koromban a Verebély László szakközépiskolában érettségiztem, és talán ez néhány testvéreimnek azért lehet ismerős, mert most szeptemberétől ugye Malmos Attila testvérük ebben az iskolában tanít. Majd ezután 24 éves koromban jelentkeztem a teológiára, és most Isten kegyelméből itt lehetek, és szolgálatok húsvét alkalmából. Áldott ünnepeket kívánok a testvéreimnek!
Testvéreim, istentiszteletünk végéhez értünk. 447. dicséretünket keressük meg, első verszakával énekeljük el. Fennállva vegyük az áldást. A békesség Istene pedig, aki az örök szövetség vére által kihozta a halottak közül a mi Urunkat, a juhok nagypásztorát, tegyen készségessé minden jóra, akaratának teljesítésére, és munkálja bennünk mindazt, ami kedves ő előtte Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen.